Ismét itt vagyunk, ez a Hozzá egy verset, Rimportré magazin, Rutai Gábor, költő Mata vagyok továbbra is, vendégemmel Pokorny Liával beszélgetek. Tulajdonképpen ez a farkas tudta, hogy mi lesz a vége ennek a sztorinak.
Igen.
És ez adott neki szabadságot, úgy érzed?
A döntése, és az, hogy képes volt olyan dolgokban is szépséget látni, oké. Azt is mondhatod, hogy mondhatjuk, hogy a magánytól már az a fajta melegség is egyszer csak életet lehel a szívedben, ami gyakorlatilag akár hiába emberek, de embertelen. Közben meg mégis egyszerűen azt gondolom, hogy nekem az életem mostani szakaszában, amikor valakinek annyira nyitva van a lelke, hogy már mindenben képes meglátni azt az örömet vagy szépséget, és rájön arra, hogy teljesen mindegy, hogy élet vagy halál, vagy abban a pillanatban, vagy nem, tehát, hogy valahogy az életben maradásért gyúrunk, vagy azért küzdünk, hogy ez minél jobb legyen, és hogy a halhatatlanokká váljunk, de hogy ez nem fog menni anélkül, hogyha az ember az élete mellett él.
De ez nem a magányosoknak a filozófiája?
Én azt gondolom, hogy erről is az, tehát hogy nagyon sokszor azt látom, hogy párkapcsolatban is üvöltő magányban élnek az emberek. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól nekem ez a vers, vagy a magány szó, kezded, a magány szóval is van egy nagyon különös viszonyom. Mert sokáig rettegtem ettől a szótól, hogy úgy kongott, hogy mint egy ilyen nagy dob, ami úgy elnyeli a hangot befelé, vagy nem tudom, olyan nagyon érdekes energiája volt ennek a szónak. És most meg az egyik kedvenc szavam. Mindig azt mondják, hogy az egyedüllét nem magány, nekem meg a magomban lenni. Tehát én imádok belezuhanni abba a magba, mert nekem ott van az energiám, onnan indul minden, amikor alkotok, amikor, tehát, hogy nem félek már magamban lenni magányosan, érted? Tehát nekem ez egy teljesen más jelentéssel bír, amióta valahogy nagyon elfogadtam, és elkezdtem szeretni magam. Tehát nekem a magány az egy bölcsességet feltételez, és nem pedig fájdalmat. És azt gondolom, hogy valahogy az energiaközpont az ott van belül, és ha valaki nem tudja megélni, akár egy párkapcsolatban sok ember között, én is állandóan kapcsolódom rengeteg emberrel, de ha én ezt a magot nem tarthatom meg magamban, akkor azt érzem, hogy csak egy ilyen megfelelés, meg egy ilyen valami szeretetnek a hajkurászása, vagy visszaigazolások hajkurászása történik az életben, és nem elég az, hogy én egyszerűen fölülök egy hegytetőre, nincs körülöttem senki, csak én, és az úgy rendben van. Az a szabadság, amikor minél kevésbé függök. Szóval nekem vagy
neked
ez a
magány eszköz a befelé forduláshoz. Igen. De ez lehet, hogy igazából csak a te életedben eszköz, aki egyébként nyüzsög egyik helyről a másikra, és 4 előadása van egy nap, meg nem tudom. Hogy hát még jó, hogy szeret kiülni a hegytetőre, és azt mondja, gyere magány, most te kell lesz.
Igen. Igen, de bizonyos szempontból azt érzem, hogy ez kívülről ez lehet, hogy hú, de izgi élet, aztán valaki ezt élni, azt mondja, hogy úristen, hagyd meneküljek vissza napi 16 órában a 4 fal közé, mert ez elviselhetetlen. Tehát ennek van egy iszonyú teher része, tehát, hogy amit mondtam neked, hogy amikor előadás van, akkor sem arról szól csupán, hogy fölmegyek, játszom egy kicsit és haza, hanem megállás nélkül kapcsolódom, és utána is jönnek emberek, akik szintén valami energiát szeretnének tőlem. Ha most ezt a magány részemet én nem teremtem meg magamnak, akkor nincs miből töltekeznem. És kicsit azért is volt fontos nekem most ez a vers, ami iszonyú szomorú, és tényleg az ember azt hiszi, hogy lejön az életről, amikor elolvassa, nekem valami egyetemesebb dolgot jelent. Hogy egy nagy erő, egy farkas, de sem még félelmetes, most akár saját magammal kapcsolatban is, hogy sokkal, tehát általában azt hallom az emberektől, hogy erősebbnek gondolnak, vagy éreznek, mint amilyenek akár néha én éreztem magam, vagy én érzem magam, és az erő egyébként nagyon különös, mert nagyon sokféle dolgot vált ki más emberekből. Valaki támadni szeretné, meg megsemmisíteni szeretné, valaki féltékeny rá, valaki
behódol,
valaki pedig szeretné azt az energiát. És ezt nagyon sokszor tapasztalom, tehát, hogy úgy adjál belőle, és én szeretek is adni egészen addig, amíg valaki magának is képes megtermelni, és nem csak tőlem szeretné elvenni.
Éjszaka aztán be is ment a házba, megállt a szoba közepén, és nem mozdult onnan soha többé.
Igen.
Szól a vers, hogy mi a francnak ment be?
Hogy de szép! Azért, mert egyszerűen
arcanak azt érzem... valószínű.
Igen. Mert ott meglátott valami szépséget, és azért, mert jó szeretni. Mert egyszerűen, mert ő képes volt, ő egyszer meglátta azt, amit akár azok az emberek sem saját magukból. Amit ő képes volt ilyen mértékben szeretni és melegedni ennél a valaminél, amit mondjuk akár ő egész életében keresett. Most a farkasról beszél.
Igen.
És egyszer innentől kezdve már nem egyetemesebb kérdés az, hogy meghal vagy nem hal meg, mert ő megértette, hogy milyen, amikor kinyílik a szíve. És onnantól kezdve már nem lehet visszamenni. Minek? Vagy érted? Tehát, hogy onnantól kezdve igen, tehát vele megtörtént az, amiért született, vagy nem tudom, tehát, hogy most akkor, tehát, hogy neki ez volt a feladata, és pont, és nem lehet mindig úgy kezelni, hogy ó, de buta volt, hát ment volna vissza a vadonba, és akkor, vagy ment volna vissza, vagy másik házban szeretik, és simogy. Nem ez volt a lényeg, vagy nem ez a lényeg szerintem. Tehát ezért mondtam neked, hogy nem biztos, hogy mindig az a fajta boldogság, amit mi kitalálunk magunknak, hogy olyan gömbölyű élet, hogy nincsenek érdes felületek, hanem azt akarjuk mi így konzerválni. Csak lecsúszunk akkor az életünkről, és mindig boldogtalanok leszünk, mert mindig valami hiányozni fog. És ez nem csak az, hogy van valakinek valakie, nincs valakie, van munka, tehát hogy nem ezen múlik, hanem az, hogy amikor úgy belesimulsz abba, úgy elengeded a kontrollt, hogy megtettem mindent. Adatik? Nem adatik? Az már nem az én, az már nem rajtam múlik, és átadom valahogy ezt az irányítást. Szerintem ez a boldogság, nem pedig az, hogy akkor is ki... El kell menni a végéig, azt gondolom, tehát az ember igenis tegye a dolgát, csak nem lehet ettől függővé tenni, hogy megkapom, nem kapom, vagy ez a farkas, hogy úristen, hát ha rájönnek reggel, milyen aranyos vagyok, és akkor majd befogadnak, vagy mert nem ez a lényeg.
Neki nagyjából... Tehát volt két dolog, ami gyakran előkerül. Például az egyik ez a farkas. A másik pedig a magányt egyfajta ilyen üvegkalitkának ábrázolja, ami szerintem rohadt erős. És ha ezt a verset vesszük, tulajdonképpen ő az ablakon belül kerül.
Igen.
Hogy ez is az, és ott magányos onnantól.
Igen, azért mondom, nyilvánvalóan teljesen másképp értelmezem ezt a verset, mint hogy ő megírta. Uh-huh. De egyszerűen nekem ez a vers annyira alap, annyira sűrű, és olyan pontosan, annyira pontosan fogalmazza meg azt, hogy tulajdonképpen mi a szeretet, és annak a hiánya, hogy egészen elképesztő. Tehát olyan ereje van, amikor életemben először olvastam, például, hogy Törőcsik Mari mondja, ez, úristen, nekem az
megnéztem.
Lényeg. Igen.
Megnéztem, igen.
És aztán talán szerintem később is azt valami hanganyagot hallottam. Idősebb korában is mondta már, és azt éreztem, hogy te, Atya úristen, minden egyes szó és mondat olyan erejű volt, hogy azt éreztem, hogy így beletaszított a fotelba, tehát emlékszem, nem bírtam onnan fölkelni, olyan ereje van.
Megállítottalak még körülbelül egy fél órája, amikor arról beszéltél, hogy tudtatok szétboncolni egy párbeszédet.
Igen.
És azt mondtam, hogy akkor álljunk már meg, nézzük meg ezt a verset, és játsszunk el, hogyha van kedved egy kicsit, hogy mondjuk ebben a versben, végmehetünk akár verszakonként, vagy soronként, te milyen ilyen jelzőket, cselekvéseket tennél mellé. Van kedved?
Jesszusom, nehéz.
Na hát ott van, hogy ugye hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy magányos farkas. Ez egy kicsit még olyan mese jellegű kezdés, nem?
Igen. Kíváncsivá tenni, mondjuk, amit mondasz, igen, mint egy mese, mert még nem tudjuk, hogy mi a következő. Igen, hogy mit szeretném mondjuk ezzel a mondattal, azt mondom, hogy kíváncsivá tenni téged.
És aztán jön egy hirtelen, magányosabb volt az angyaloknál. Amúgy egy szerinted miért magányosak az angyalok?
Mert én mindig úgy képzelem őket, hogy ők folyamatosan figyelnek, és nem magukkal foglalkoznak, hanem állandóan fókuszt adnak rajtuk, magukon kívül valaminek. És nem energiát szeretnének begyűjteni.
Aha, tehát megint azt mondod, amit az előbb, hogy tulajdonképpen az magányos, aki nem tud magába fordulni, vagy magával foglalkozni kellő minőségben.
Igen, közben pedig mégis azt gondolom, hogy annak van egy magánya valóban, amikor az embernek van egy missziója, az, hogy valamire, tehát persze töltekezel, tehát muszáj, hiszen nem angyalok vagyunk, és utána viszont azt, amit te begyűjtöttél, azt valahova máshová teszed, azt az energiát. Magadnak is meg kell tarts, mert az nem önzés, amikor mindig az ízik az ember, vagy nagyon sokszor azt gondolom, amikor valaki magának ad, vagy magával foglalkozik, az az önzés. Hát nem. Az az önzés, amikor magadnak nem adsz, mert akkor mindig mástól akarod elvenni. Tehát, hogy amikor magadnak nincsen, akkor mindig az van, hogy szeress engem úgy, hogy magamat szeretessem. Nem, először ezt a munkát meg kell csinálni, és akkor tud az ember valójában adni. De hogy valóban ez a folyamatos fókusz, hogy mibe tudom tenni azt az energiát, és nem csak magamon belül pörgessem, hogy én abban hogy lubickoljak, ahhoz valóban kell egyfajta magány, és egy, mint a méhecskék, hogy szépen mennek virágról virágra, és gyűjtögetnek, és valahogy, valahogy én is azt gondolom, hogy ez egy olyan éber létezés, amiben nagyon központba kell lenni. Talán szerintem ezért magányosak az angyalok.
Szegények.
Ne, én ezt gyönyörű dolognak
tartom. Hát ez tartom. Csodálatos, persze. Igen. Persze. És akkor ezt...
Magányosabb az angyaloknál. Ennek azért van egy súlya. Akkor azt mondom, hogy meglepni szeretnélek ezzel a mondattal.
Én is így gondolom, mert ez valóban az első olyan mondat, mindjárt a harmadik sorban, ami lehet, hogy nincs kedved már tovább olvasni. Mert ott megállnál, hogy mi van.
Igen.
Elbetődött egyszer egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Szerinted ebből melyik a legerősebb szó? Neked például?
Hát a beleszeretett.
Nekem az, hogy első.
Tényleg? Aha. De szép. Mert hogy annyira éhezik már.
Így van. Nekem ezért ez a legerősebb. Nem igen, is megy értem. Tovább. Mindjárt az első.
Igen, egyébként igazad van.
Igen.
Igen.
Igen, igazad. Igen, valóban. Gondolom, az elsősorban valami érzetből fakad.
Igen.
És meg kell találni rá a megfelelő szót.
Igen.
De az érzés már ott van.
És nem feltétlenül az kell, hiszen mondom, a szöveg valamit jelent, és hogy mit szeretnék még tehát mi az a plusz információ? Nagyon furcsa lenne, nyilván nem így mondanám, de hogy milyen, mennyire másképp hangozna, mondjuk én ezzel a mondattal megalázni szeretnélek téged. Mert úgy is el lehetne mondani. Tehát már a gondolat, nyilván ez nem belőlem jönne, csak milyen érdekes, hogy ha én nekem az lenne a szándékom, hogy benned fölébreszteni azt, hogy látod? Ő így képes szeretni.
Te meg nem.
Te meg nem. Ő beleszeretett az első házba, amit meglátott.
Lám-lám.
Igen. Tehát, hogy rögtön más jelentése
ez
lesz.
Ez nagyon jó, ez tetszik.
Igen. Na majd egyszer, majd amikor megyek hozzátok, játszhatunk ilyet a versekkel. Felolvasom nagyon sokszor a verseidet, így is, meg úgy is.
Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Figyelj, szerintem ugorjuk át, mit szólnál az utolsó, a záróhoz, mert az mégiscsak az zárja le. Tehát nyitott szemmel állt egész éjszakas, reggel is, mikor agyonverték.
Én mind a két, tehát a mondatnak mind a két részét külön bontanám, mert nyitott szemmel állt egész éjszaka. Ezzel akár azt mondom, hogy a mondat első felével szerelembe ejteni akarnálak, mondjuk, mert ez egy olyan odaadást mutat, és reggel is, amikor agyonverték, ez igen, hideg vízzel lelocsolni, tehát valami nyilvánvalóan megbénítani akarnálak.
Aha. Nagyon izgi így nézni egy versre, és tök jó, hogy köszönöm, hogy előhoztál egy ilyet, mert talán akik néznek, hallgatnak minket, lehet, hogy kedvet kapnak egy ilyen játékhoz, hogy úgy menjenek neki egy versnek, hogy akár így boncolni föl, és aztán újra így olvasni fel. Szerintem ez nagyon, nagyon jó, úgyhogy már sokkal gazdagabbak lettünk egy ilyen módszerrel is. Nem foglalkoztunk a versnek egyéb szereplőivel, pedig nagyon izgi, hogy ezek az emberek ott, akik teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, igazából ők ettől függetlenül szépek.
Hát a farkas szemszögéből.
A farkas szemszögéből, szépen, majd agyonverik a farkast, mert hogy egyébként egy farkas. Tehát, hogy erről ne feledkezzünk meg, hogy az emberek féltek a farkasoktól, a medvéktől ezekben az időkben. Nyilvánvalóan még több is volt belőlük, meg hát több volt a baleset.
Igen.
És ha valaki fölébred reggel, és ott áll egy farkas a szobában, akkor hát nem az az első gondolata, hogy most meg kellene szelidíteni.
Igen, de meg úgy gondolunk rá, hogy ha már egy mese, ők meg nem ha ő képes volt ilyen gyönyörűnek látni ezeket az embereket, ezek az emberek meg nem képesek látni. Tehát ők a felszínt nézik, és képtelenek elengedni azt, hogy igen, vadállat megölöm, kimegyek, a disznót levágom, te nem adtad vissza a pénzt, én odaadtam a pénzt, nem. Tehát, hogy sokkal inkább egy ilyen nagyon vékony felszín az, amit ők megélnek, és valójában nem látnak.
Köszi szépen, hogy itt voltál, remélem jól érezted magad.
Nagyon jól éreztem magam.
Szupi.
Köszönöm.
Én köszönöm, hogy eljöttél. Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amelyet pénteken este 10 órától vágott, 9-től vágott verzióban a Rádiókáfén, 10-től pedig vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on meghallgathattok. Minden héten új vendéggel jövök. Köszönöm a mai figyelmet, Rotai Gábor, költőmata voltam. Sziasztok!